Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Abból az alkalomból, hogy eltelt 4 hét, mióta nem találkoztunk, csak 3, hogy igaz van az idő. És ennek, akkor ennek örömére, hogy 3 hét eltelt, ismét visszatérnénk az európai jogtörténethez, amihez remélhetőleg sikerült akklimatizálódni az elmúlt előadáson. Hát fogalmazunk úgy, hogy kiváltott megrőkönyödés, megdöbbenés, félelem és hasonló óta. Akkor a mai napon új témába kezdünk, ez az új téma pedig a német jog tagozódása a közé és rendi korban, meg fogják látni, hogy a német jog egy igen sokféle struktúrát bemutató, igen összetett jogterület, és erről fogunk most a mai alkalommal beszélgetni. Nos, rögtön a legelején hadd legyen szabad kiindulni abból a tételből, hogy a német jog az területileg és személyileg is tagolt volt, tulajdonképpen egészen a polgári korig, azt követően a területi tagozódás még jó ideig fönnállt, mindaddig, amíg létre nem jött 1871. április 16-i alkotmánya az egységes német uradalom, de majd erről a következő fél évben fognak unásig hallgatni. Ami számunkra lényeges, hogy a közép- és rendi korban a területi tagozódás, az majd meg fogják látni, leginkább tartományi jelleggel volt magyarázható. Ugyanakkor a területi tagozódásban több szint volt megkülönböztethető, miként erről fogunk majd most beszélgetni. A személyi tagozódás az a hűbérjogot jelentette, és a hűbériséget, amire ha minden igaz, akkor a mai alkalommal szintén lesz módunk kitérni. Ez a kettős tagozódás egyszerre volt jelen a jogban, majd mire a végére érnünk, látni fogják, hogy igen bonyolult struktúrában, de végül is mégis működött. Akkor tekintsük meg először a területi tagozódást, erről beszélünk először. A német jog területi tagozódásában 4 nagyon fontos elemet különböztethetünk meg, vagy különíthetünk el. Ez az egyik a birodalmi jog. Első a birodalmi jog, a Reichsrecht. Tehát a Reichsrecht, a birodalmi jog. A második a tartományi jog, vagyis Landrecht. A harmadik a városi jog, vagyis Stadtrecht. Stadtrecht, és a negyedik a falusi jog, a Dorfrecht. Falusi Dorf. Tehát a birodalmi jog, a Reichsrecht, a Stadtrecht, a Landrecht és a Dorfrecht, amelyekről az elkövetkezendőekben beszélgetni fogunk. Hogy legyen szabad az elsővel kezdeni, bármennyire furcsán is hangzik, erről lehet tulajdonképpen a legkevesebbet elmondani, még annak ellenére is, hogy ez áll a sor elején. Azt bizonyára tudják, hogy a német-római császárság az egy olyan államalkulat volt, amelyik rengeteg tartományra, kisebb fejedelemségekre, részfejedelemségekre, városokra oszlott. Ennek ellenére mindig is megvolt az igénye a mindenkori német-római császároknak, és majd később a rendeknek is, hogy valamilyen egységes az egész birodalmat átfogó jogot alkothassanak, vagy jogrendszert hozhassanak létre. A dolog érdekessége az, hogy ez végül is sohasem faktualizálódott. A német-római császárság fennállásának időszakában állandó kísérletek történtek, azonban éppen a tartományi széttagoltság, éppen a rendek különféle kiváltságai folytán
olyan jogot, amely állandóan és kontinuitást is fölmutatva az egész birodalomban hatályosult volna, nem lehetett alkotni. Ennek ellenére mégis voltak erre kísérletek. Ilyenek voltak a császári törvények, tehát a német-római császárok által kiadott törvények, amelyeket kezdetben saját jogán az udvari tanáccsal megvitatva alkotott és szerkesztett, tehát királyi császári törvények, amelyet az udvari tanáccsal, a hoftánkkal együtt alkotott és adott ki. Ezek a törvények alapvetően birodalmi irányultságúak voltak, de miként azt látni fogják, gyakorlatilag azonnal a törvény megalkotásával egy időben már megjelentek azok a kivételek is, amelyeket immunitásnak lehet nevezni. Az immunitás az több dolgot is jelent. Jelen esetben azt teszi, hogy kivétel az uralkodói hatalom alól, a kánonjogban is van egyébként immunitás. A kivétel a királyi hatalom alól, vagyis a királyi törvények alól különféle személyeket, általában rendi jellegű alapon mentesítettek. Ezek közé leginkább a választó fejedelmek, valamint az egyéb, tehát a világi és egyházi fejedelmek tartoztak. Mondjunk erre példát. 1221-ben második Frigyes kiadta a Konföderáció nevű dokumentumot, C-betűvel latinosan szokás írni, Konföderáció. A Konföderáció nevű dokumentumot, majd ezzel még fogunk foglalkozni a jövőben. Ez a rendi jogok, egészen pontosan szólva, a fejedelmek, a világ és egyházi fejedelmek jogait igyekezett rögzíteni. Birodalmi irányultságú volt, számos jogot és kötelezettséget tartalmazott, azonban már ez alól is voltak kivételek. A másik ugyanilyen birodalmi irányultságú dokumentum, a statutum, nevezzük most röviden így, 1231-ből. 1231-ben szintén második Frigyes választott német-római császár adta ki a konföderáció tulajdonképpen folytatásaként és kiegészítéseként, miként majdan látni fogják, ez erősen város ellenes irányultságú volt. Minden esetre ezek lehetnek példák olyan szintű birodalmi jogalkotásra, amelynek a hatás területe elvileg az egész birodalomra terjedt volna ki, a gyakorlatban pedig azért nem. Tehát 1220-ban és 1231-ben jelentek meg ezek a dokumentumok. 1220-21 és 30 évben. Ami a további folytatást jelenti, mi a probléma? 20-21, ez az elsőnek kettős évszáma van, a második 30. Mondhatják a 20-at és a 21-et is, jó lesz a iskán. Megjöttek a meg. Na, ami a továbbiakat illeti. Birodalmi irányultságúakká váltak a későbbi rendi korban szervezett birodalmi gyűlések, és az azokon hozott különböző végzemények, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy határozatok, hogy az első igen nagy átfogó birodalmi gyűlés, amelyet még nagyon sokszor fogunk emlegetni, bár lehet, hogy előadás erről már pont nem lesz, az az 1495. évi Worms-i birodalmi gyűlés volt, amelyik Worms W-vel. A Worms-i birodalmi gyűlés az, amit még az elégtelenhez is tudni kell a vizsgán. Teljesen komolyan mondom, úgyhogy majd a birodalmi reformoknál erre még rá fogunk térni. Mindenesetre az 1495. évi Worms és az ezt követő bázeli, konstanci és különféle birodalmi gyűléseknek mindaz volt a jelentősége, hogy birodalmi irányba próbáltak jogot alkotni, például a Reichskammergericht felállításával, ez a birodalmi kamarai bíróság. Tehát a birodalmi kamarai bíróság, ez pont 1495-ben a Worms-i birodalmi gyűlésen állítatott fel. Elfogadták ennek a rendtartását, amelyet a Reichskammergericht Ordnungnak neveznek, majd a tankönyvben megtalálják ezt a gyönyörű hosszú kifejezést. Aztán hoztak határozatot az az országos béké, a birodalmi békéről, amely szintén az egész birodalomra kiterjedő hatálynak szántak. A lovagi magánharc felfüggesztéséről hoztak ugyanekkor ugyanitt dokumentumot. Egy birodalmi adó kivetését tervezték. Később néhány évvel fölállítani terveztek egy birodalmi kormányzatot, egy birodalmi haderőt. Erről mind törvényeket alkottak 1495-ben és az elkövetkezendő éveken a különböző birodalmi gyűléseken, Bornban, Konstanzban, Augsburgban. Azonban ezek közül a gyakorlatban szinte semmelyik nem ment át. Amelyiknek a gyakorlati jelentősége mégis lényeges volt, az a Reichskammergericht, tehát a Birodalmi Kamarai Bíróság, amelyik valóban fennállt 1495-től kezdve működött a birodalom megszűnéséig, vagyis 1806-ig, először Speyerben, később Wetzlarban, de ennek ellenére ez sem tudott olyan hatékonyságú bíráskodási tevékenységet kifejteni, mint amit vártak tőle. Egészen egyszerűen azért, mert mihelyt a Reichskammergerichtet felállították, azonnal kiadták azokat a privilégiumokat is, amelyek mentesítettek a joghatósága alól, és így módon például okáért a választó fejedelmek már is azonnal kivonhatták magukat a Reichskammergericht hatálya alól. Ennek a birodalmi irányultsága abban mutatkozott meg, hogy maguk a rendek igyekeztek ezt létrehozni. Azért birodalmi kamarai bíróság, mert maguk a rendek együttesen kívánták felállítani és működtetni, ettől birodalmi, tehát a rendek viszonylatában. Azonban a tevékenysége a rengeteg kiváltság miatt, tehát amelyekkel kivonhatták magukat egyesek a hatálya alól, tulajdonképpen csak torzó jellegű volt. Ezt szoktam gondolkodni, hogy elmondjam-e, vagy se, de mivel beugró kérdés, ezért muszáj lesz elmondani. Eznek a kiváltságnak a nevét diktál, az a legjobb, privilégium, de non avocando, avocando az non appellando. Tehát privilégium, de non avocando, ac non appellando. Ez az a gyönyörű kiváltság, amelyik mentesített például a Reichskammergericht hatálya alól. A választó fejedelmek ezzel mind bírtak, az egyéb fejedelmek is hamarosan megszerezték ezeket. Így módon tulajdonképpen, hát fogalmazunk úgy, hogy a bíróság maga létezett, mégsem tudott igazán nagy hatásokat kifejteni. Aztán a 16. század elején effektíve voltak olyan törvények, amelyek újból próbálkoztak a lehetetlennel. Ide tartozik például az 1517. évi közjegyzői rendtartás, amelyet szintén birodalmi céllal és irányultsággal alkottak meg. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez is csak szándék volt, tehát közjegyzői rendtartás 1517-ből, amelyik egy birodalmi irányultságú volt, azt se alkalmazták mindenhol. Ami mégis a leghíresebb, és ezt kérem, hogy jegyezzék meg feltétlenül, az 1532. évi konstitúció criminalis Carolina, tehát konstitúció, constitutio, criminales, Carolina céle. Karolina, mint Károly, napa. Karolina. A névi magyarázat ez, CCC így rövidítjük, úgyhogy ezt könnyen meg lehet jegyezni. A kriminálisből már következik, hogy itt egy büntetőjogi kódexről van szó, amely azért Karolina, mert 1532-ben történetesen 5. Károly választott német-római császár uralkodott Németországban 1519-1556-ig, és az ő nevét viseli ez a dokumentum. Ennek a jelentősége talán a legnagyobb jogtörténeti szempontból, már csak azért is, mert a CCC nem csak Németországban, hanem sok másfele is érvényesült, voltak áthatásai. Például a Kokáért egy debreceni kollégánk éppen azt próbálja már évek óta kimutatni, hogy a szepesi szászokra például milyen hatással volt ez a mű, és hát ő úgy gondolja, hogy megtalálta a kapcsolódási pontokat. Na, minden esetre ebben nem menjünk bele, a lényeg az, hogy ezek is olyan törvények voltak, mint az összes többi, hol érvényesültek, hol nem. Végül is az egységes birodalmi jog a birodalmi széttagoltság miatt nem jöhetett létre, majd csak akkor, amikor 1870-71-ben megindult az a mozgalom, amelyik végül is létrehozta a német császárságot, és erről majd a következő alkalommal fogunk eléggé sokat beszélni. Térjünk is rá a sokkal izgalmasabb és ennél jobban tartalmasabb második szintre, a Landrechtre. Ugye a birodalmi jog az elméletileg az egész birodalomra vonatkozott, a birodalom viszont úgynevezett landokra tagolódott, ezek a tartományok, tehát a landokra, a tartományokra tagolódott, és ezek a tartományok részben, egészben, külön egymástól, úgy értem, elkülönült joggal, jogrendszerrel bírtak. Az is előfordulhatott, hogy egy tartományon belül különféle jogrendszerek voltak, de mi most beszéljünk arról, hogy fogadjuk el azt a tételt, hogy a jog legalábbis Németországban tartományonként különbözött. Ezek a tartományok kezdetben törzsi alapon szerveződtek, tehát ahogy a germán népvándorlásra visszaemlékeznek az előző alkalommal, hogy népszerűnek mondható rajz vonatkozásában, akkor a térképen láthatták, hogy egy csomó német törzs, és még amiket nem neveztük meg, özönlötték el Germániát, illetőleg a Teuton erdőket, és azokat szépen megtelepedvén évszázadok alatt, mire létrejött a német-római császárság, ugye az tulajdonképpen 972-től szokták számítani, de mondjuk ez eléggé bonyolult, hogy mikor addigra ezek a szállásterületek, törzsi szállásterületek lényegében államegységek állam alakulatokká váltak, így módon kezdetben törzsi alapon szerveződtek meg ezek a különböző tartományok. Aztán a későbbiekben, a 13. század időszakában ezek a tartományok tulajdonképpen átalakulnak, a törzsi nemzetségi tartományok helyébe különböző hercegségi alapú tartományok lépnek, amelyek már nem a törzshöz kötődnek, hanem a különböző rangokhoz, jogokhoz. Tehát a törzsi nemzetségi jellegű, hát nemzetséget azért nem mondjuk, törzsi jellegű tartományokat külön fölváltják a különböző hercegségek és ezen alapon szerveződő új tartományiság. Ez persze ez az új, ez csak jogi értelemben vehető, a szállásterület, a törzsi terület, a tartomány határa, az általában véve hasonló volt, még hogyha változott is. Most ezen tartományoknak tehát külön-külön joga volt. Kérdés az, hogy ezeket honnan lehet ismerni. És az önök nagy bal szerencsére ezeket ugyanis följegyezték. Vannak különböző jogkönyvek, a jogkönyvek írják Reichsbücher, vagy a Reichsbücher, tehát a jogkönyvek, a jogkönyvről néhány szót, mi is ez? Már az előző alkalommal beszéltünk a jogkönyv fogalmáról, a korai, tehát még a germán névtántornás korából. A jogkönyv maga most sem jelent mást, tehát a szokásjogot, az adott terület szokásjogát, vagy adott név szokásjogát, mondhatni egy adott időpontban följegyző munkálat, amely rendszerint magánmunkálatként készül, és amelyik rendszerint szokásjogot, esetleg néhány az adott tartomány területén érvényesülő törvényi jogot tartalmaz, de főszabály szerint ezek általában szokásjog gyűjteménynek foghatók fel a jogkönyvek. A jogkönyvekbe följegyzéssel a jog nem válik se írottá, se törvényivé, ezt már megbeszéltük az előző alkalommal, a szokások jellegét megtartja, mivel a szokások kialakulása és definíciója szempontjából mindig az eredet a lényeges, és nem pedig a megjelenési forma. Nos, nézzük meg, hogy ezek a jogkönyvek közül melyek a híresebbek. Hát képzeljék el, az első, amit megemlítenénk, az a Libri Feudorum nevű, Libri, mint könyv, Libri Feudorum, mint feudális, tehát Feudorum, erről ma még lesz szó a 11-12. Század fordulójáról származó, alapvetően lombard jogot földolgozó jogkönyv, amelyel még a mai napon fogunk beszélni a feudalizmus miatt. Ez a jogkönyv feltétlenül parancsolja. Lombard. Lombardia. Most jön a kérdés, hogy az előző alkalommal figyeltek, hol van a lombard jog? Észak-Itáliában. Így van, tehát Lombardiában. Ez a lényegében longobárd eredetű jogot jelentett. A Libri Feudorumnak az a különlegessége, hogy, és abban igen nagy előrelépés, hogy megveti a feudális jog, a feljegyzett feudális jog alapjait, legalábbis már kezdi a feudális, vagyis a személyi alapú tagozódást is bemutatni, azzal, hogy három hadipajzsot különböztet meg, a hadipajzsokról ma még lesz szó, itt és most ennyit engedjenek meg, hogy három hadipajzsot különböztet meg, ez a személyi tagozódásnál majd világossá válik, hogy micsoda. Ez a három hadipajzs pedig a király, a vazallus és az alvazallus, vagyis ez lényegében a hűbéri láncolatot jelenti. Szokták hűbéri hierarchiának is nevezni, én ezt nem igazán kedvelem ezt a kifejezést, mindenesetre mondjuk azt, hogy a hűbéri láncolatot mutatja be a hadipajzs rendszer, és majd ennek a működéséről is beszélni fogunk. A Libri Feudorum után következik azonban az igazán nagy korszak, amelyik a 13.-14. századra tételeződik, és különféle jogkönyvek keletkeznek Németországban tükör elnevezéssel. Tükör, vagyis Spiegel, a tükör. Kérem néhány szót erről a műfajról. A tükör az egy... tulajdonképpen félig tudományos, félig oktató jellegű műfaj, amely kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy saját maga korának jog alkalmazói az adott terület jogáról egy könyvből ismereteket szerezhessenek. Ezek a tükrök általában magánmunkálatok voltak, mint a jogkönyvek legtöbbször. Ezek a tükrök félig líraiak is voltak, voltak benne versek, majd erre mindjárt mutatok példát. Voltak epikusabb részei, voltak különféle filozófikus bevezetőik, voltak különböző bölcselkedő, tanító, tartalmú részeik, és kétségkívül olyanok is, amelyek pontosan azt határozták meg, hogy adott esetben mi a követendő jog. Ezek a jogkönyvek, ezek a tükrök a jogtörténet számára felbecsülhetetlen értékűek, hiszen lényegében ebből lehet megismerni, hogy körülbelül mi is volt a jog a középkorban. Ferét és Nelség, ezek a könyvek nem ömlesztve tartalmazzák ugyan a joganyagot, valamiféle rendszerezést szoktak volt megvalósítani. Ebből a szempontból ezek már tudományos jellegű műnek is nevezhetők, azonban ez a rendszerezés még olyan absztrakciós fokot nem ér el, hogy ezt kifejezetten kódexnek lehetne nevezni, de már valami, a jog valamiféle rendszerezett, elméleti szempontból részekre osztott feljegyzését tartalmaz annak érdekében, hogy a jogalkalmazó pontosan tudhassa, hogy mi is a jog. Hát ezek közül négyel foglalkozunk, egyen részletesebben az első a Száz tükör. Száz, a Sachsenspiegel. Hát ami a Száz tükröt illeti, ez sajnos nagyon kell tudják vizsgálni, mert aki vizsgálni fogja önöket, erről írt egy könyvet. Ezt be is hoztam, úgyhogy kezdjünk neki. A 100 tükör szerzője egy Eike von Rebgau nevű úriember volt. Eike von Rebgau. Eike von Rebgau nevű úriember készítette a 100 tükröt, amely valamikor 1221 és 24 között jöhetett létre. Eike von Rebgauról azt lehet tudni, hogy 1180 körül született, és feltehetően 1233 után halt meg. Ő egy közszabadnak volt tekinthető, tehát a hadipajzs rendszernek az ötödik fokán állt, a végfokozatú hadipajzs rendszernek, tehát a közszabadok kategóriájába tartozott. Ez azt jelenti, hogy ő nemes volt, de nem volt sem báró, sem herceg, sem fejedelem. Viszont kiválóan ismerte Eike von Rebgau a 100 területek jogát, és ebből alkotta meg ezt a művét. Egy Falkenstein nevű, ez a könyvben benne van, úgyhogy nem baj, nem érzi fel, egy Falkenstein nevű hűbér urat bízta meg azzal, hogy 100 ország jogát valamilyen fontorlatos módon foglalja össze, Falkenstein, és ennek köszönhetően jött létre 1225 körülre. Honnan lehet tudni, hogy mikor keletkezett, onnan, hogy mi van benne, meg mi nincs. Tehát ami már benne van, nyilván az után keletkezett, és ami még nincs benne az előtt, ennek megfelelően a tudomány ezt az évszámot határozta meg. Nos, nézzük magáról a 100 tükörről, hogy mit érdemes tudni. Ez tehát egy magánfeljegyzés, méghozzá az első a történelemben, a 100 jogi életről részint ez adja a jelentőségét, tehát a 100 jogi életről ez az első igazán nagy terjedelmű és alaposságra törekvő feljegyzés. Részint pedig azért is fontos, mert az első jelentős német nyelvű prózai műalkotásról is szó van egyben. Tehát az első német nyelvű prózai műalkotásról, mondom ezt annak ellenére, hogy verses elemek is találhatók benne. Ebben most azonnal fölmerülhet az hallgatóban a kérdés, hogy akkor mit jelent az, hogy német nyelv? Hát akik tanultak németről, azok tudják, hogy a német nyelv, mint olyan, az egy eléggé tág kategória, hiszen tartományonként különbözik a német nyelv mai napig is. Ezt a német nyelvet, ezt a középkori német nyelvet elbusztfáliai németnek nevezik. Elbusztfáliai német. Elbusztfáliai német. Tehát elbusztfáliai német nyelvre fordította Eike von Rebgau az eredetileg latin nyelven megírt művét. Képzeljük el, hogy ezt a hatalmas munkát Eike von Rebgau megírta latinul, és amikor kész volt vele, akkor bejelentette a hűbér ura, hogy jó lenne, ha ez németül is rendelkezésre áll, mert hát rajta kívül ki a fene beszél ott latinul a környéke. Így aztán Eike von Rebgau német nyelvre is fordította az akkor tájtott használatos elbusztfáliai német nyelvre. Ilyetén módon létrejött az alapmű, de ezzel a történetnek nincs vége. Képzeljék el, hogy Rebgau halála után a művet tovább fejlesztették, csiszolták, pontosan nem ismert személyek és szerzők, aminek következtében elkészült a második, majd a harmadik kötet is. És a sorozatban a legutolsó, a negyedik kötet, amelyik Magdeburgban keletkezett már, magában olvasztotta az összes korábbit, és különféle, fogalmazunk úgy, hogy római jogi hatásokkal is megtűzdelte már a 15. századra. Végül is az a 100 tükör, amit önöknek most tanítunk, az a 15. század elején fogalmaztatott meg, legalábbis a 100 tükörnek az a formája, amit ma hivatalosan 100 tükörként szoktak emlegetni, az az eredeti eddigitől lényegesen egyébként különböző jelentősen bővített változata a szász jogfejezésnek. Ezt a szakirodalom vulgátaként szokta emlegetni. Vulgáta, nem összetévesztendő itt a Bibliával, tehát a vulgátáról van szó, de nem bibliai értelemben, amely mintegy 200 éves jogfejlődés és jogfeljegyzés eredményeként született meg. Ez az összes korábbi száz tükör egybe gyakorlatilag, amely állt részint a következőkből, volt egy bevezető. Amelyet mondhatunk előszónak tulajdonképpen, de majd látni fogják, hogy ez is több részre tagolódott. Tehát volt egy előszó, volt a tartományi jog, és a hűbér jog a harmadik, tehát ez a szerkezete egy előszóból és két nagy területből áll, a tartományi jogból és a hűbér jogból. Egészen pontosan szólva olyatén módon, hogy az előszó az négy részre tagolódik, négyre. A tartományi jog három könyvre tagolódik. Ezek közül az első 71, a második 72, a harmadik pedig 91 artikulus, ezt nem kell fejlődezni, csak érdekesség kedvéért mondom. Míg a hűbérjog az egyetlen könyv, az csupán egyetlen könyv, úgy is mondhatni, belefér egyetlen könyvbe. Na hát, nézzük meg akkor, mit érdemes tudni ezekről a részekről röviden. A mű alapvető filozófiáját a két kard elmélete hatja át. Kettő kard. A két kard elmélete Rebbó korában igen ismert volt, amelyet nem csupán ő maga vallott, hanem kortársa, a koszorús költő Walter von der Vogelweide is. Sokan gondolkodnak is azon, hogy vajon mi lehetett a két személy között a kapcsolat, vagy volt-e egyáltalán, mert feltűnően hasonló politikai hitvallásuk volt, ennek ellenére tudomásom szerint mégis két különböző személyről van szó. Nem biztos, hogy egyáltalán tudtak egymásról, de mégis sokan azt próbálják kimutatni, hogy igen. Mindenesetre Eike von Rebgó és Walter von der Vogelweide is egyaránt vallotta azt, hogy Isten, miről megteremtette a világot, és azon belül az emberi társadalmakat, két kardot hagyott hátra. A Földön a kereszténység oltalmazására. Tehát Isten két kardot hagyott hátra a Földön a kereszténység oltalmazására. Ebből az egyik a pápát illeti, őt ruházta fel a lelki dolgok feletti őrködés jogával és kötelezettségével. A másik pedig a császárt illeti, akit a világi dolgok feletti őrködés jogával és kötelezettségével ruházta fel. Felmerül a kérdés, mert ebben még olyan sok újdonság eddig nincs, hogy a kettő milyen viszonyban áll egymással. Hát önök bizonyára tanultak már az investitúra harcokról. Az investitúra harcokból pedig jól tudják, hogy a császári és a pápai hatalom az többé-kevésbé sosem volt kibékülve egymással, legalábbis a 11. századtól kezdve, ameddig az investitúra harcok be nem zárottak. Minden esetben az investitúra harcokban ugye az volt a lényeg, hogy a pápák és a császárok próbálták egymást valamilyen módon háttérbe szorítani, és hogy 1075-ben a Diktátus pápéval kezdődik ez a folyamat. Ami számunkra lényeges az, hogy ez a mű is állást foglal ebben a kérdésben, és ő a császár elsődlegességét hangsúlyozta. Azt fogalmazza meg egy forrendkor, hogy a pápat sem hozhat olyan rendelkezéseket, amelyek a szász jog kárára lennének, vagyis hogyha választani kell a világi és az egyházi hatalom elsőbsége között, akkor ő a világi hatalom elsőbségét elsőségére szavazott, az pedig a császár ő méltóságra képviselte. Amikor erről a pápa tudomást szerzett, gondolom, sejthetik, hogy mennyire örült a fejleményeknek, úgyhogy a 100 tükör bizonyos részeit egyenesen egyház ellenesnek is nyilvánította. Ennek ellenére ezek mai napig benne vannak a 100 tükörben, mert ezzel együtt volt teljes. Nézzük az előszót. Az előszó verses formájú általában, amelyet kifejezetten nehéz volt magyarra fordítani, hogy aznak a verses formáját is megőrizze. Ebből állítólag kettő az, amelyik Eikefon Rebgon korából származik, a második és a harmadik. Az elsőnek és a negyediknek az eredete ebből a szempontból ismeretlen, de az első az mindenképpen Rebgó korabeli előttinek, a negyedik pedig jóval későbbinek tűnik. Tehát a lényeg az, hogy ebből az előszóból, ez a verses előszó, ebben a szerző Istenhez fohászkodik, annak érdekében, hogy erőt adjon műve megírásához. Különféle filozófiai fejtegetéseket is tartalmaz az az előszó, amelyben a jog és az igazságosság kérdéséről értekezik. Egyszer, mint saját maga jelentőségére is kitér Eikefon Rebgó, hogy az utókor kellően tudja, hogy ezt a művet ő maga alkotta meg. És azt is elmagyarázza benne, hogy a 100 tükör miért éppen tükör, és mit jelent ez a kifejezés. A következő olvasható benne. Idézem. Százszok tükörének neveztessék a könyv, mert száz jobb ismerszik fel benne, mint ahogy egy tükörben az asszonyok arcokat megismerik, melyek megpillantanak benne. Hát ilyen költőjén kezdődik a 100 tükör, és ennek következtében lehet sejteni, hogy milyen tükör volt. Amúgy mindenféle szabadversben, különféle strófákban, páros rímekben és hasonlóban vagyok ez megírva, hogyha valaki érdekel, majd a színekben ide jöhet és megtekintheti. Nézzük akkor, hogy mit tartalmaznak inkább az egyes részei. A tartományokról annyit, hogy tartalmaz az a három könyv összesen, tehát ami a tartományok kategóriájába illik, tulajdonjogot, családi és öröklésjogot, tartalmaz falujogot, falu, nem is gondolnák, hogy ez milyen lényeges, igen, mondom miért. Ez a falujog, ez tulajdonképpen a mai közigazgatási jognak felel meg, amelyik kitér az utak használatától kezdve a hidak használatán át a különféle hegyi rendtartás, tehát hogyan kell a hegyet használni, a hegyen a szőlőt termeszteni. Például ilyen szabályokat is tartalmaz, hogy hogyan kell átkelni a hídon, hogyha két szekér nem fér el egymás mellett, de mind a kettő szeretne, és így tovább. Különböző ilyen közigazgatási jellegű, hát ezt tudom, hogy manapság elég furcsának tűnik, de akkor ez úgy látszik égető probléma volt. Emellett a tulajdonjog tekintetében a 100 társadalmat próbálja körülírni, az ottani birtok és tulajdonjogi viszonyokat majd fogják tanulni a könyvben, hogy ez a tulajdonjog kifejezés a német jogtörténelme, középkori német jogtörténelme az eléggé problematikus. Az öröklési és a családi jog az kifejezetten a társadalmi viszonyokat visszatükröző jogterület, található benne némi személyi jog, amely a családi jogon belül található, meghatározza ezen belül, hogy a különböző életkorokhoz mi milyen joghatások fűződnek, ezt is feltétlenül majd tanulják meg a könyv második részéről, mert a professzor nagyon gyakran szokta kérdezni. Aztán található benne bírósági eljárás, vagyis perjog. Perjog. Ugye ez nagyon érdekes, mert ez az az időszak, amikor az akkuzatórius eljárás kezd átalakulni inkvizitórius eljárásá. Tulajdonképpen ennek a korszaknak a nyomát őrzi ez a bírósági eljárásról szóló rész. Találhatok benne büntetőjogi normák. Találhatok benne büntetőjogi normák. És miként látják aránylag kevés, vagy eddig nem mondtam, a különböző magányjogi kötelmekkel kapcsolatos, ebből ugye arra lehet következtetni, hogy akkoriban az áruforgalom még nem volt igazán gyakori és fejlett szász terület. Ami a hűbérjogot jelenti, ugye a hűbérjogról azt mondtuk, hogy egy, azaz egy könyv tartalmazza, amely rendkívül lényeges azonban, mert először foglalja össze a 7 hadipajzsot a tükrök történetében. Ez a társadalmat, a hűbéri társadalmat 7 részre, 7 hadipajzsra osztja, és ebből érdekesség, hogy a 7. hadipajzsot szabadon hagyja, de a létezését azt megemlíti. A 7. hadipajzsnak nem határozza meg a tartalmát, és nem határozza meg az elnevezését sem, valami oknál fogva, majd meglátják, hogy ez a későbbiekben pontosan mit jelent. Jó, hát ennyit a hűbérjogról és a 100 tükörről, ami néhány egyéb kiegészítést érdemes hozzátenni. A 100 tükört ma nagyon könnyen elérhetik, ugyanis rengetegféle kiadása van, hogyha erről szeretnének majd egyszer szakdolgozatot, évfolyam dolgozatot, vagy bármi más írni. Hatalmas irodalma is van Németországban. Magyarországon egy most jelent meg először magyar nyelven. Ettől függetlenül, ha ezzel kívánok foglalkozni, akkor mindenképpen be kell szerezni a német nyelvű változatokat is. Abban is többféle van. Van, amelyik megtartotta az eredeti 13. századi német nyelvet, hát ezt a német szakosok is elég nehezen értik meg állítólag, de vannak nagyon használható átiratai, a mai német nyelvre átírt változatai, amelyekből ez eléggé szépen megismerhető. Maga a 100 tükör különféle eredeti példányai azok legtöbbször illusztrált, gyönyörűek, ami azt jelentette, hogy a kódex lapjai ketté voltak osztva. Az egyik oldalra hasábosan fölírták a szöveget, ami magát a 100 tükörben lévő tartalmat jelenti. A másik oldalra, másik hasába pedig illusztrálták különböző grafikákkal ugyanazt, amit a szöveg tartalmaz. Ez önmagában nem új dolog, a középkorban gyakori módszer volt, hogy illusztrálják is a különféle jogi szimbolika nyelvén, hogyha ilyen kiadással találkoznak, azt napokig lehet nézegetni, annyira rendkívül érdekes. Ha valamelyikük kíváncsi rá, a tanszéken van egy reprint belőle, amit nem lehet kivinni még a szobából se, de ott, ha kívánják, akkor eljönnek, megmutatom önöknek, hogy hogyan is néz ki a 100 tükör egy-egy oldala. Ebben a könyvben, amit elhoztam, minden esetben van egy-két másolat belőle, egy fénykép belőle, amit belehelyeztünk, hogyha gondolják, hogy szünetben megnézhetik, hogy hogyan kell elképzelni egy korabeli német kódexet. Hát most pont nem találok egyet, csak higgyék el, hogy van benne. Itt vannak. Tehát majd, ha ide jönnek, jobban látszik, de ha felmutatom, akkor is láthatják, hogy egyik oldalon hasábosan kézírás találhat, a másik oldalon pedig szépen illusztrálták mindazt a jogi szimbolika nyelvén, amit az intézmény az adott körülmények között jelenthet. Van olyan tudós, egy osztrák úriember, aki például ezzel a jogi szimbolikával foglalkozik, és állandóan azt mutatja, hogy mit, hogyan rajzoltak meg, hogyan próbáltak egy-egy jogintézményt kifejezni rajzos formában. Jó, ennyit a 100-szor tükréről. Menjünk tovább, és nézzük meg a következőt. Ez a német tükör. Tehát eddig volt a 100 tükör, a tükrök műfajában haladunk tovább, a német tükör következik. Éppen fél évszázaddal később, 1274-75 a keletkezésének vélt dátuma. a Deutschen Spiegel, amelyik dél-német szokásjogot tartalmazott, de a dél-német területek szokásjogát írta össze, és ezen már bizonyos fokú római jogi hatások is érvényesültek, a száz tükör ebből a szempontból aránynak immunis volt. Ez egy franciskánus szerzetesnek a műve egyébként, tehát szintén magánmunkálat. A következő a sváb tükör, a Schwabenspiegel, amelynek készül a magyar nyelvű fordítása. Imádkozzanak, hogy ne jelenjen meg, mire önök vizsgázni fognak. Tehát a sváb tükör, amelyik ugyanakkor készült, 1275-76, hozzá kapcsolt évszám, és sváb törzsi szokásjogot tartalmazott. Mivel a sváb területeken valami oknál fogva a császári jogalkotás és hatalom igen jelentős befolyással bírt, ezért ezt császárjogként is szokták nevezni, Kaiserrecht. Tehát császárjogként is szokták nevezni a sváb tükröt, mivel talán ez állt legközelebb ahhoz a jogkoncepcióhoz, amelyet a mindenkori német-római császárok képviselni igyekeztek. Amúgy a sváb törzsi szokásokat tartalmaz, és egy minorita szerzetesnek volt a munkája. Minorita, igen. A negyedik a sorban, megint csak fél évszázaddal később, 1328 és 38 között keletkezett a frank tükör, és ennek szoktak beugrani a hallgatók a vizsgán, ugyanis megkérdezzük, hogy mitől frank, és akkor szeretném jelezni, hogy ennek semmi köze nincs a Nagy Károlyhoz, meg a frank birodalomhoz, már csak azért sem, mert ez megszűnt 843 után, ez meg 1328-ban, tehát 500 évvel később keletkezett. Úgyhogy nehogy azt mondják, hogy a frank birodalom jogát foglalja össze. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy bajorországi frank szokásjogot tartalmaz. Volt egy népcsoport Bajorországban, amelyek magukat, akik magukat frankoknak nevezték. Valószínűleg eredetileg kapcsolatban állhattak a történeti frank birodalommal, de ebben az összefüggésben ez egy bajorországi terület, és annak a szokásjogát foglalja össze frank tükör, tehát bajorországi frank népjogot, szokásjogot foglal össze. Ezeknek a tükröknek egyébként a hatása igen nagy volt a középkorban, legalábbis a tekintetben, hogy rendkívül sokáig némelyiket a 19. századig alkalmazták. Ezek közül a száz tükörről nyugodtan elmondható, hogy egy szabályos jogszigetet hozott létre Németországon belül, ezt szokták is száz jogszigetnek nevezni, ugyanis ez a száz jogsziget minden külső behatásra immunis volt, a recepció is más sem érintette meg, gyakorlatilag ellenállt mindenféle külső behatásoknak, és még a 19. század első felében is fordult elő, hogy magára a száz tükörre konkrétan hivatkoztak jogalkalmazók. El tudják képzelni, hogy akkor ez milyen hosszú életű volt, csak összehasonlításképpen, ugye Magyarországon egészen a 1848-ig hivatkoztak Verbészi hármas könyvére, pedig az 1517 után keletkezett, itt pedig egy 1200-as évek első feléből való munkáról van szó, amelynek még a 19. századra is volt hatása. Ez azt hiszem eléggé markánsan kifejezi azt, hogy a százok mennyire ragaszkodtak a maguk saját jogát. Nagyszerű. Térjünk rá a következő pontra, ez a városi jog, a sváb. A városi jog a német jog tagozódásának harmadik pillére, a Staatrecht, a városi jog. Na hát kérem, a városi jog az egy teljesen különálló, és az összes többi jogterülettől igen lényegesen különböző, ám bátor számunkra igen lényeges terület, ugyanis a középkori és a rendi kori városi jogban lelhetők fel a későbbi polgári kori intézmények, számos intézménynek a gyökere. Hát ebben így annyira részletesen már nem fogunk tudni belemenni, de hogyha majd most beszélgetünk róla, látjuk, hogy a városok teljesen másféleképpen néztek ki, teljesen más szerkezeti struktúrát képviseltek, és teljesen más jogállások volt, mint az őket körülvevő tartományoknak, vagy azon belül a nemeseknek, vagy azon belül a jobbágyoknak. Ennek megfelelően a városi jog is több részből állt, és tulajdonképpen egy sokkal komplexebb joganyagot képezett, mint amilyen maga a körülötte lévő tartományi vagy birodalmi jog volt. Nem véletlen, hiszen a társadalmiság és benne a kereskedelmi, gazdasági, üzleti viszonyok a városokban általában jóval élénkebbek voltak, mint a környezetükben. Ennek következtében természetes, hogy jóval bonyolultabb és több elemből álló jogrendszer fejlődött ki. Hát nézzük meg, hogy egyáltalán mifán terem a város, és hogyan jöttek ezek létre. A városok eredetére vonatkozóan többféle koncepció is terjeng a történészek és a jogtörténészek között. Ezek közül az első a római kori kontinuitás elmélet, amelyet ki kellene emelni. A római kori kontinuitás elmélet szerint a középkori városok az évszázadokkal, sőt lényegében 1000 évvel korábban kialakult római kori városok, településeken nyugszanak. Azok a római kori települések továbbfejlődtek, és végül kialakultak belőle a középkori városok. Ez az egyik koncepció. Önök is nyilván látják ennek a koncepciónak a legneuralgikusabb pontját, tudnélik azt, hogy ez a városok eredetét csak azon a területen képes megmagyarázni, ahol a rómaiak egyáltalán megvetették a lábukat, mert ahol a római provincia nem volt, értelemszerint rómaiak sem voltak, akkor római városok sem lehettek, ennek ellenére városok máskor is voltak, vagyis ez a római eredet lényegében csak a városok egy részére van számunkra irányítás. A második koncepció, amit a legpopulárisabbnak lehet nevezni, az általában a kereskedelemmel köti össze. Azt mondja, hogy kereskedelmi út a csomópontjában, vásárok helyszínén, vagy fő utak mentén természeti tényezőknek köszönhetően alakultak ki. Példának okáért, ahol hidak voltak, révek, hát mondjuk hidakon még kevés, de rév volt, ahol át lehetett gázlón kelni a folyón, ott értelem szerint emberek megtelepedtek és kialakulhatott egy város. Példának okáért Frankfurt is ebbe a kategóriába tartozik, mert a Furt az gázló, és akkor a Frankfurt am Mainból ki is lehet találni, hogy a Main folyón keresztül vezető gázlóról nyerte el a nevét ez a város. Azt gondolom, hogy ez elég jól bizonyítja, hogy ez a város valószínűleg még a frank korban keletkezett, amikor a frankok megtalálták a gázlót és átszikáztak a folyón, innen őrzi a nevét. Vagy innen egészen közeli magyar példa, Hódmezővásárhely, ez nagyon eklatással mutatja, bizonyára önnek itt közöttünk Hódmezővásárhelyi illetőségű hölgyek és urak is. Ugye tudják, hogy ott volt egy tó, amit Hód-tónak neveztek, ebből jön a Hód, mellette volt a mezőség terület, ahol vásárokat tartottak, és így módon jött létre a Hódmezővásárhely elnevezés, és feltérte maga a település is. És ugyanezt még lehetne mondani, ahol kereskedelmi utak vezettek, vagy ahol különféle ilyen lényegesek, mint sóraktárak voltak, és hasonló, és vezethettek városok kialakulásához. De az semmi, képzeljék el, van egy harmadik koncepció, amelyik szintén a városoknak csak egy részére ad igazából magyarázatot, de arra jól, különféle egyházi, püspöki és egyéb egyházi székhelyek köré is szerveződtek városok, vagy különféle nemesi, főnemesi uradalmak köré. Tehát voltak olyan városok, amelyek egyházi székhelyek, mondjuk püspökségek, vagy nem feltétlenül szükséges püspökségnek lenni, valamilyen különböző egyházi intézmény köré szerveződött, illetőleg olyan is van, amelyek várak, nemesi várak környezetében jöttek létre. Mi oknál fogva, mindnek ugyanaz a magyarázata, ugyanis ezek az egyházi székhelyek, mondjuk volt egy nagy kolostor, vagy ezek a várak, ezek a földesúri központok, ezek rengeteg terményt igényeltek. És a körülötte lévő város, elban lakók el tudták adni a portékáikat, vagyis tulajdonképpen kifejezetten arra rendezkedtek be, hogy ezt az egyházi székhelyet, vagy világi főúri székhelyet ellássák. Ennek következményeképpen kialakult lassanként a város, és hát a mai napra már csak a várost ismerjük, azt, hogy ott korábban valamilyen egyéb intézmény is működött, ez a történelem homályába veszett. Mondok önöknek egy példát. Bizonyára olvasták Umberto Eco a Rózsa neve című Nobel-díjas regényét. Ebből nagyon szépen lehet látni, hogy volt a nagy kolostor, és a kolostor környékén ott tanyázott egy csomó ember. Ugyanez nem város volt, hanem mindenféle blebs lakott, és amit a kolostorból kidobáltak, hulladékot, azon éltek. Na ez is például egy oka annak, hogy miért jön létre emberi közösség, mert ott úgy gondolták, hogy van ennivaló, és így hát kezdtek el arrafelé érdekelni, aztán később várossal fejlődhetett akár ez a példa is. Nos, összességében ez a városok eredetének többé-kevésbé ismert elméletei. Nézzük meg akkor, hogy mi a helyzet a városi joggal. A városi jog következő fontosabb elemekből tevődik össze. Az első a privilégium. A második a willkürre, tehát az alkotalom, mondjuk azt, hogy a városi statútumok joga, a városi statútumok joga, a harmadik a szokásjog, természetesen szokásjog volt a városokban is, a negyedik az anyaváros, leányváros kapcsolatból kialakuló jogcsaládok, majd erről beszélünk még, tehát anyaváros, leányváros kapcsolatból kialakuló jogcsaládok, és az ötödik a város szövetségek. Na, nézzük ezeket egyenként. A kiváltsággal kezdjük, tehát a privilégiummal. A privilégiumok, azok hát, tehát a kiváltságok, amelyek megillették a város polgárait, általában három nagyobb területre oszthatók voltak, úgynevezett közjogi kiváltságok. Voltak gazdasági jellegű kiváltságok és magánjogi kiváltságok. Nézzük a közjogiakat. A közjogi kiváltságok origójában a városi autonómia és önkormányzat, valamint az ezt lehetővé tevő különböző intézmények állnak. Itt arról van szó, hogy a városok nem csak szociológiai értelemben különültek el a környezetüktől, de igazgatási, jogi értelemben is egy picike szigetet jelentettek. A legfőbb sajátosságuk az volt, hogy saját belső autonóm igazgatással, mai modern szóval élve valamiféle önkormányzatisággal rendelkeztek, és ennek megfelelően alakíthatták ki intézményeiket, amelyeket ezt biztosították. Nézzük, milyen fontosabb jogosultságok tartoznak ide. Ide tartozik mindenek előtt a tisztségviselők szabad megválasztásának joga. A tisztségviselők közül is mindenképpen ki kell emelnünk a bírót. A bírót, szabad bíró választás joga az egyik legfontosabb kiváltság. A bíró volt ugyanis a város legfőbb tisztségviselője. Az, akit ma polgármesternek neveznénk, az a bíró volt a közép és a rendi korokban. Polgármester kifejezés, mint Bürgermeister, néha felbukkant, de a bíró volt igazából az általánosan elfogadott. Azután nagyon lényeges a tanácsnokok megválasztásának a joga. Tehát a város tanácsának, tanácsnokainak megválasztása. Nagyon fontos az esküdtek megválasztása. Az esküdtek megválasztása. Nagyon lényeges a különböző városi egyéb tisztségviselők, mint a városkapitány, a fertálymesterek, vagyis az utcakapitányok megválasztása. Ezek a személyek és ezek a testületek egyszerre látták el a közigazgatást és a bíráskodást az adott városokban. Ugyanis a közigazgatás és a bíráskodás az a polgári kor előtt nem vált szét. Ugyanaz a testület látta el, leginkább az esküdtek, vagy ha attól elkülönülten működött akkor a tanács. Az esküdtek legtöbbször 12-en, de végül is akár hányan is lehettek, ők voltak azok, akik a bíróval együtt ítélkeztek részint, részint viszont különböző közigazgatási ügyeket is maguk intéztek. A városkapitány az leginkább a rend fenntartásáért felelt. A rend fenntartásáért. A fertálymesterek vagy utcakapitányok pedig az utcánkénti igazgatást látták el. A városokat általában utcák szerint igazgatták, még a 19. században is Magyarországon, legalábbis a modern közigazgatásnak az az egyik előfutára, és ezeknél volt a különböző utcakapitányok, fertálymesterek, ezeket vitték. Lényeges tisztség volt, illetve lényeges kiváltság volt, fogalmazom úgy, a plébános választása, a plébános, szabad plébános választás ugyanebben a kategóriába tartozik. Hát ő nem tisztségviselő, a világ értelemben, az egyház értelemben véve tisztségviselő, a plébános, amely a korabeli világban ugye a lelki ügyek intézése szempontjából volt rendkívül lényeges. A szabad plébános választásban sem szólhatott bele senki más, a város közössége maga választotta ezeket az embereket. Lényeges az, hogy a városnak általában volt egy valamiféle egyeteme, ez nem oktatási értelemben, hanem egy közösségi értelemben vehető, egy döntéshozó szerve, amelyikbe a városi polgárok tömörülhettek, a teljesülő városi polgárok, és kifejezhették az ottani elképzeléseiket. Ezt jelenti az önigazgatás, az autonómia. Mitől független? Ez független a földesúri befolyástól. Legalábbis abban az esetben, hogyha a város megfelelő, tehát császári város volt, vagy fejedelmi város, ugyanis abban az esetben a környező földesúrak gyakorlatilag nem szólhattak bele tevékenységükbe. Ide tartoztak tehát a császári városok, vagy a különböző tartományi városok. A császári városok azok maguktól a császártól nyerték kiváltságaikat, a tartományi városok azok maguk a tartományuraktól nyerték kiváltságaikat, és a harmadik kategóriában tartoztak a különböző földesúri városok, amelyek szintén bizonyos fokú belső autonómiával bírtak, ha nem is annyival, mint a korábbiak. Ennek a szabadságát az határozta meg, hogy a földesúr mekkora jogot engedett nekik, mekkorát nem. Ez lényegében a magyar viszonylatban a mezővárosokhoz hasonlít leginkább. Tehát a városoknak a kiváltságai különbözőek voltak, a kiváltság levelek határozták meg azt, hogy mely város milyen szabadságokkal érhet, és így módon különült el a környezetétől közjogi értelemben. Nézzük a gazdasági kiváltságokat. Mint mondtam, a kiváltságok második részét a gazdasági jellegűek képezik. A gazdasági jellegű kiváltságok azok azzal voltak összefüggésben, hogy a legélénkebb kereskedelmi élet általában a városokban folyt a középkorban. Hadd legyen szabad emlékeztetni önöket példának okáért a levantei kereskedelemre, az itáliai fényűző városokra, amelyekről rengeteget lehet olvasni és látni is, ha ott járnak. Firenzére, Milánóra, Genovára lehet itt gondolni, Velencére, amelyek saját korának leggazdagabb települései voltak Európában. Nem véletlen, mert nekik olyan gazdasági lehetőségek és kiváltságaik voltak, amelyek erre alapot adtak. Hogyha Olaszországba járnak, akkor bizonyára meglátogatják ezeket a településeket, ezeket a városokat, és aki Firenzében mondjuk megfordul, az valószínűleg össze tudja hasonlítani az egyéb európai élményeit. Látható, hogy a kettő között ég és föld a különbség. A Firenze gazdagsága, mai napig, Firenze gazdagsága az nem mérhető máséhoz például. Na nézzük, hogy milyen gazdasági kiváltságok voltak. Ide tartoztak a különböző kereskedelmi jogosultságok, mint a vámmentességek. Ide tartoztak az áru megállító jog különböző formái. Ide tartoztak a vásár és piactartás, ez a kettő nem ugyanaz. A piac az, ami mindennapos volt. A vásár viszont saját korának egyik legnagyobb társadalmi eseménye volt, ennél már csak az akasztás volt a népszerű dolog. Ugyanis a vásár alkalmával messze földről sereglettek a portékáikkal a kereskedők, hogy ott az országos vásáron megjelenhessenek és adhassanak, vehessenek. Ugye a piachoz képest ez egy sokkal nagyobb és sokkal jelentősebb esemény volt. Ez új intézményeket volt maga után, a pénzforgalom kialakulását, magával vonta a vásári bíráskodást, magával vonta tulajdonképpen a kötelmi ügyletek szaporodását. Itáliában megjelent például a váltó, mint az első értékpapír a 13. században. Magyarországon akkor még lényegében pénzforgalom sem volt. Ott meg már váltót állítottak ki. Csak hasonlítsák össze a különbséget. Magyarországon az 1222. évi aranybulla kimondja, ugyebár ezt bizonyára tanulták, hogy fogják tanulni, hogy a tizedet lehetőleg terményben kell beszedni. Miért? Mert nincs pénzforgalom. Ez 1222-ben. Ugyanebben az időben, Firenzében, Velencében már váltó van. Olyan pénzforgalom volt, hogy már pénzt helyettesítő eszköz kellett kitalálni. Azt hiszem, ez elég jól demonstrálja a különbségeket. Megjegyzem mai napig. Mindegy. Tehát ezek voltak a gazdasági kiváltságok, és mindaz, ami ehhez kapcsolódik, tehát áru megállítója, különböző vámmentesség, 30-ad és egyéb vámok aluli mentesség, kereskedelmi kiváltságok, bizonyos dolgokat csak itt-ott lehetett árusítani, sókereskedelmi kiváltság, ugye az egyik legfontosabb volt, piactartás és a nagy duranás, a vásártartásokat. Az imént mosolyogtak, amikor az akasztásról beszéltem. A lényeg az, hogy a középkorban, a városban azért ugye elfoglalták magukat az emberek, de a legnagyobb showműsor a vásár mellett mégiscsak a kivégzés volt. Ilyenkor a város apraja nagyja összegyűlt, és megnézték, hogy a szerencsétlen embert felakasztották, vagy éppen valamilyen antihumánus módon karóba húzták, vagy kampóra akasztották, vagy valami különféle csúnya dolgot csináltak vele. Ez egy nagy rituális játék volt, és egy össznépi ünnep, bármennyire furcsán is hangzik, ami bizonyos mértékig a közösség lelki megtisztulásához is hozzájárult. Valójában persze itt arról volt szó, hogy amikor mindenki összegyűlt, mondvá, hogy a bűnözőt felakasztják, fölnégyenik, különböző testrészeit kivágják és hasonlókat csinálnak vele, akkor, mert ugye ez bűnözőnek tekintettem, hogy lopott valamit, és hát muszáj volt kivégezni, akkor volt a legnagyobb a bűnözés. Mert az emberek összegyűltek, nem figyeltek értékeikre, és akkor mindenki mindent elmondja. De ennek ellenére a középkori városokhoz ez hozzátartozott. Képzeljék el, feljegyezték, hogy német a földön óriási problémában voltak, talán Brüsszel, nem Brüzs városa volt, hosszú időn át nem volt ki kivége. ez. Majd belebetegedtek, úgyhogy a városi magisztrátus végül vásárolt halálra ítéltet. Vásárolt egy halálra ítéltet, hogy végre valakit kivégezhessenek Brüsszelben, mert ennyire hiába volt, hát annyira nem bűnöztek. Hiába voltak, és így módon a megváltó show. Tehát ki mit néz? Van, ha ma a Fábri show-t nézik, akkor az akasztás volt a show műsor, bármennyire furcsán is az. Valójában ennek már kimutatták, hogy különböző pszichológiai okai is voltak, de ez egy ilyen összváros ünnepség, egy hétig készültek rá, mindenki. Hát nem spontán ment ez. Hétig készültek rá, mindenkinek megjelent, megvendégelték, akik felakasztottak, azt is megvendégelték, amíg ő volt a főszereplő. Más főszereplő is volt, a hóhér. Hát ő nagyon fontos tényező volt, hogy a hóhér megfelelően húzza karóba az illetőt, nehogy véletlenül azonnal meghalljon, hanem mondjuk csak két nap múlva, vagy megfelelően akassza fel, és így tovább. Tehát a hóhérnek nem volt szabad erre elrontani ezt a játékot. Nagy felelősség volt hóhérnak lenni kérdezőbe. És így tovább. Meg ott volt a bíró, aki halálra ítélte, és nagy lakomákat rendeztek, egy ilyen nagy társadalmi esemény volt, ahogy mondani a szokás, az akasszátok őket magasra című amerikai western filmből, hogy ez volt a legnagyobb mulatság a városban. No, minden esetre ezek voltak a gazdasági kiváltságok, a legutóbbi 3 percet kivéve természetesen, és a magányügyi kiváltságokról, hogy legyen szabad még szólóklapot tartanom. A magányügyi kiváltságok különösen lényegesek a jogtörténet azon szempontjából, hogy a későbbi polgári jogi intézmények, amelyek ugye lényegében a magántulajdon szabadsága köré fonódnak, honnan indultak el. Tulajdonképpen az lehet mondani, hogy a városi jogban jelenik meg először a vagyon feletti rendelkezés szabadsága, azaz nem csak élők között idegeníthető el szabadon a polgár vagyona, hanem halál esetére is rendelkezhetett vele. Tulajdonképpen a városokban alakul ki a szabad tulajdon első formája, szemben a környezetükkel, ahol mindenütt valamilyen formában, de kötött tulajdon volt. Hiszen a nemesi tulajdon is kötött volt, a jobbágy tulajdon is kötött volt, egyedül a polgári tulajdon volt az, ami ezekhez képest sokkal szabadabbnak volt nevezhető. Ez megnyilvánult az élők és holtak közi, holtak javára kötött, rosszul élők között és halál esetére kötött ügyletekben, vagyis szabadon lehetett végrendelkezni, miként majd fogják tanulni, ez sem a nemesi jogban, sem a jobbágyokban. Nem csak, hogy nem volt elterjedte, kifejezetten atipikusnak lehetett nevezni. Vagyis a modern tulajdonképpen tulajdonjog intézményei itt jelennek meg, itt gyökereznek leginkább. Itt kialakul a végrendelkezésnek több modern formája. Kialakul az ingatlan nyilvántartás első megjelenési módja, amely szintén a tulajdon szabadságával függ össze. Megjelennek a különböző földkönyvek, később telekkönyvek, amelyek különböző fóliásokban nyilván tartották a tulajdoni viszonyokat. Ez mind-mind olyan intézmény, amit évszázadok múlva fog felfedezni a városon kívüli Európa. Azt javaslom, itt tartsunk 5 percig.